Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, egyházunk hitvallásából a Heidelbergi KT-ból a 35. úrnapja kérdéseit és feleleteit olvassuk. Nagy József presbiter testvérünk olvassa ezeket közöttünk. E kérdések a második parancsolathoz kötődnek. A második parancsolat így szól. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyáknak vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják.
96. kérdés. Mit kíván Isten a második parancsolatban? Felelet. Azt, hogy Istent semmi módon ki ne ábrázoljuk, se másképpen ne tiszteljük, mint igéjében parancsolta. 97. kérdés. Semmiféle ábrázolatot nem szabad tehát csinálni? Felelet. Istent nem szabad, és nem is lehet semmi módon kiábrázolni. A teremtmények kiábrázolhatók ugyan, azonban azt megtiltja Isten, hogy az ember róluk a végből csináljon, vagy tartogasson képeket, hogy azokat tisztelje, vagy általuk magát Istent akarja szolgálni. 98. kérdés. Nem lehet-e megtűrni a templomokban a képeket, mint a tudatlan népkönyveit? Felelet. Nem, mert ne legyünk mi bölcsebbek Istennél, aki az ő keresztjén népét nem néma bálványképek által, hanem igéjének élő hirdetése által akarja tanítatni.
Isten igéjét hallgassuk a továbbiakban figyelmes és alázatos szívvel. A Krónikák második könyvének 12. fejezetéből olvasom az igét, ahogyan azt bibliaolvasó kalauzunk is olvasásra jelöli a mai napra. A Krónikák második könyvének 12. fejezetében az első verssel kezdődően ezeket találjuk megírva. Amikor Roboám királysága megszilárdult és megerősödött, elhagyta az Úr törvényét, és vele együtt egész Izrael. Roboám király 5. évében fölvonult Sisák, Egyiptom királya Jeruzsálem ellen, mert hűtlenné váltak az Úrhoz. 1200 harci kocsi, 60 000 lovas, megszámlálhatatlan líbiai, szukki és kúsi hadinép jött vele Egyiptomból. Elfoglalta Júda megerősített városait, és Jeruzsálem alá érkezett. Akkor Semajá próféta odament Roboámhoz és Júda vezéreihez, akik Jeruzsálembe gyűltek Sisák elől, és ezt mondta nekik. Ezt mondja az Úr, ti elhagytatok engem, azért én Sisák kezébe adlak benneteket. Akkor megalázták magukat Izrael vezérei, meg a király, és ezt mondták. Igaz az Úr. Amikor látta az Úr, hogy megalázták magukat, akkor így szólt az Úr igéje Semajához. Megalázták magukat, nem pusztítom el őket, hanem rövidesen szabadulást adok nekik, és nem zúdul haragom Jeruzsálemre Sisák által. De azért szolgái lesznek, és megtudják, hogy mit jelent nekem szolgálni, és mit jelent földi királyságokat szolgálni. Sisák, Egyiptom királya tehát felvonult Jeruzsálem ellen, és elvitte az Úr templomának a kincseit, meg a királyi palota kincseit, mindent elvitt. Még a kerek aranypajzsokat is elvitte, amelyeket Salamon csináltatott. Ezek helyett részpajzsokat csináltatott Roboám király, és azoknak a testőröknek a parancsnokaira bízta, akik a királyi palota bejáratát őrizték. Valahányszor bement a király az úr templomába, bementek a testőrök is, és bevitték azokat, majd visszavitték a testőrök őrszobájába. Amikor Roboám megalázta magát, elfordult róla az úr haragja. Nem volt oka teljes pusztulása, hiszen Júdában is volt valami jó. Azután megerősödött Roboám király uralma Jeruzsálemben. 41 éves volt Roboám, amikor uralkodni kezdett, és 17 évig uralkodott Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet az Úr választott ki Izrael valamennyi törzse közül, hogy ott legyen az ő neve. Anyja egy Naamá nevű ammóni asszony volt. Gonoszságot cselekedett, mert nem kereste álhatatos szívvel az Urat. Roboám története elejétől végig megvan írva Semajá próféta és Iddó látnok történetében, leszármazásával együtt. Roboám és Jeroboám között háborúskodás volt egész életükben. Azután Roboám pihenni tért őseihez, és eltemették Dávid városában. Fia Abijá lett utána a király. Isten áldjon és szenteljen meg bennünket, hogy megértessük hozzánk szóló üzenetét ebben az órában. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mert ami itt létünk, annak a bizonyítéka, amiről énekeltünk is, hogy te gondolsz ránk hűen, oltalmaz és véd a te kezed. Köszönjük a te oltalmadat és ölelésedet, amellyel megvédtél bennünket az elmúlt időszakban, és köszönjük, hogy ide vezettél bennünket ezen a mai délelőttön. Áldunk és magasztalunk téged a te terveidért, végzéseidért, amelyekhez ragaszkodsz, amelyekben következetesen eljársz, és amelyeket véghez viszel. Köszönjük te neked azt is, hogy azért segítesz bennünket ide, mert velünk akarsz beszélni. Velünk, akik itt vagyunk, és halljuk a te beszédedet. Engedd, Úrunk, hogy megértsük ezt. És úgy tudjunk itt lenni, mint akik igazán szívük szerint kíváncsiak arra, amit te akarsz mondani. Hadd tudjunk itt lenni úgy, mint akiknek a szíve nyitott arra, hogy befogadjuk azt, amit te nekünk akarsz mondani. Kérünk téged, hogy szabadíts meg bennünket minden kísértéstől, amelyettől eltántorítana bennünket. Arra kérünk téged, hogy győzd le a mi szívünket, ellenállásunkat, hitetlenségünket, kicsinyhitűségünket, és vedd a te uralmad alá a mi életünket. Tudjuk, hogy egyedül te vagy az, aki ezt meg tudod velünk tenni. Te vagy az, aki újonnan tud szülni, aki az élő és tiszta hitet fel tudod gerjeszteni a mi szívünkben, ígéd és szent lelked által. Cselekedd ezt meg velünk, Urunk, hogy ne teljen értelmetlenül a mi életünk, hanem hadd legyen a mi egész életünk a te dicsőségedet szolgáló élet. Erre tanítsál, erre hívjál és vezessél ebben az órában bennünket, de ne csak bennünket, hanem mindazokat is, akik velünk együtt összejönnek szerte a világon ezen a napon, hogy megálljanak a te szent színed előtt. Áraszd ki a te lelkedet, ígéreted szerint, Urunk, mindenhol, ahol a te nevedben, előtted való alázatban jönnek össze. Köszönjük te neked, hogy nem vagyunk egyedül, mert te velünk vagy, és köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül, mert ha nem is látjuk, mégis e világban sokan vannak, akik velünk együtt szeretnek téged és ragaszkodnak te hozzád. Növeld, Urunk, a mi hitünket, vezess bennünket útaidon. Amen. Kedves testvéreim, most énekszóval folytassuk Isten tiszteletünket. A 81. Zsoltárunk első 3 versét fogjuk énekelni. A 81. Zsoltárunk első 3 versét, örvendezzetek az erős Istennek.
Örvendezzetek az erős Istennek, énekeljetek dicséreteket, szép énekeket Jákob Istenének. Szép dicséretet néki mondjon minden, lantokban őket és citerákban dicsérjük vígan, néki zenged ez vég. Most ez újkóban néki hörben
szakaszból, a Krónikák második könyvének 12. fejezetéből olvasom, a 12. fejezet 14. verséből. Krónikák második könyvének 12. fejezetében, a 14. versben ezeket találjuk megírva. Gonoszságot cselekedett, mert nem kereste álhatatos szívvel az Urat. Kedves testvérek, a Krónikák második könyvét olvassuk most fejezetről fejezetre. Ezekben a napokban, akik a református bibliaolvasó kalauz szerint tanulmányozunk Isten igéjét, és keressük abban az ő tanításait. És ezekben a napokban, és a most fölolvasott szakaszban is, a 12. fejezetben annak vagyunk a tanúi, hogy hogyan lehet közel 80 esztendő összegyűjtött gazdagságát pillanatok alatt elveszíteni. Előfordul ez a történelemben igen gyakran, hogy valaki valami nagy örökséget elveszít, az nem jól kezeli. Sokszor a történelem hoz olyan fordulatokat, hogy ami a kezünkben van, egyszerre csak értéktelenné válik, vagy éppen elvész a kezünkből. Látszólag itt is a történelem hozott egy fordulatot, de a krónikás nem hagy nekünk semmiféle félreértésre okot, és megmondja nekünk azt, hogy ami bekövetkezett, ez a tragédia, az miért következett be. Isten népe Dávid és Salamon királysága alatt csodálatosan gazdagodott ott Izraelben. Saul volt Izrael első királya, és ő elsősorban az végezte el a királysága alatt, hogy Izrael országának a határait valamilyen módon megszivárdított.
Aztán jött Dávid, aki ilyen megszilárdított határokat már meg kellett csak, hogy védje, és elkezdett fáradozni azon, hogy az országban a közigazgatást kiépítse, és nagy vágya volt az, hogy Izraelben az Isten tiszteletet is a megfelelő helyre és a megfelelő módon elvégezze és állítsa. Aztán jött Salamon, aki az apja által összegyűjtött nagy vagyonból fölépítette Isten házát, és az ország rendkívüli gazdagságra jutott. Mindhárom király, Saul, Dávid és Salamon is 40 esztendeig uralkodtak. Amikor Roboámról olvasunk, akkor ő ebbe a kész helyzetbe lett királyá. Még olvasva is, ahogyan olvashattuk, megdöbbentő az, ahogyan Salamon az Úr templomát megépítette és elkészítette. Azt olvassuk, hogy az ezüstnek nem nagyon volt értéke abban az időben Izraelben, mert minden arannyal volt borítva, pazar és felfoghatatlan fényűzés jellemzett mindent Jeruzsálemben, ami Isten dicsőségét hirdette. Mondhatnánk azt is, hogy aki ilyenkor trónra lép, annak már nincsen nehéz dolga. Édesanyám szokta volt azt mondani, ugye sokunkat nevelgetett, és van némi élettapasztalata, amikor nyüglődünk azon, hogy a rendet hogy csináljuk meg, meg hogy tartsunk rendet magunk körül, azt mondta, hogy gyermekeim, a rendet megcsinálni nehéz, utána már csak fenn kell tartani, és az sokkal könnyebb. Egyszer csináljátok meg, és utána csak arra törekedjetek, hogy tartsátok föl. Kis energiával fönntartható a rend. Hát Roboámnak nem kellett már rendet tenni, neki már csak fönt kellett volna tartania azt, amit reá hagytak az ő elődei, azt a csodálatos és pazar gazdagságot. Mégis arról olvastunk itt a 12. fejezetben, testvérek, hogy pillanatok alatt minden kifolyt a kezéből, és minden elveszett, amit konkrétan az ő két elődje, Salamon és Dávid összegyűjtöttek, amiért harcoltak, amit megépítettek. Salamon Roboám utóda, Roboám Salamon utóda, és ezért is csodálkozunk azon, hogy miért történik ez meg. Lehet, hogy tehetségtelen ember volt ez a Roboám. Úgy tűnik a Bibliából, hogy nem volt teljesen tehetségtelen. Elég furcsa is lenne, hogyha a bölcs Salamon pont az egyik legtehetségtelenebb fiát jelölte volna ki utódjául. Salamonnak sok gyermeke volt, ismerte őket, és nyilván ez a bölcs ember Roboámot egyébként emberileg alkalmasnak tartotta arra, vagy mondjuk így, hogy a legalkalmasabbnak tartotta arra, hogy király legyen utána Izraelben. Akkor miért történt meg mindez? A mai fiatalok talán úgy kérdeznék, hogy mit nézett be ez a Roboám? Mit nézett be? Mi lehet ennek az oka? Hát testvérek, a Szentlélek a krónikás által, ahogy mondtam, pontosan megválaszolja ezt nekünk, amikor összegzi Roboám királyságát, és abban a kis mondatban, amit a 14. versből felolvastam, abban a kis mondatban összefoglalja a lényeget, amivel lezárja a Roboámról szóló híradást, ezt a tragédiát, hogy minden oda veszett. A templom kincsei, a Dávid által összegyűjtött kincsek, a Salamon által összegyűjtött kincsek. És a krónikás a Szentlélek által így jeleníti ezt meg előttünk. Gonoszságot cselekedett, mert nem kereste álhatatos szívvel az Urat. Talán nem gondoltunk erre, de amit olvasunk az Isten igéje, és Isten akarja tudtunkra adni nekünk is, hogy mi volt ennek a tragédiának alapvetően és döntően az oka, ami ott történt Izraelben. Ez pedig így mondja, gonoszságot cselekedett, mert nem kereste álhatatos szívvel az Urat. Amikor végigolvastuk Roboám életét, testvérek, akkor talán föltűnt nekünk az, hogy azért ez az ember nem volt annyira gonosz. Mikor volt ő gonosz? Ez egy erős jelző, amit itt a krónikás használ, hogy gonoszságot cselekedett. Voltak hibái, ez kétségtelen. Nem titkolja el előlünk a krónikás. De azt azért talán túlzásnak érezzük, hogy ez az ember gonosz lett volna. Ismerünk a Bibliából gonosz embereket. De Roboám nem tartozott ezek közé. Azt gondolom, hogy amikor a gonoszságról gondolkozunk, és ez a fogalom valamilyen módon a mi értelmünkbe megjelenik, akkor valami égbe kiháltó, alattomos vagy nyilvános nagy bűnről beszélünk. Az a gonoszság. Valami égbe kiáltó nagy bűn. Valami olyasmi, ami azért viseli ezt magán, ezt a jelzőt, vagy ezért ez a neve, hogy gonoszság, mert a sértetteknek nagy fájdalmat okoz, az elkövetőnek azonban örömöt ad. Vannak olyan bűnök, amelyeket elkövetünk, de nekünk is fáj. Nekünk is fáj, rögtön fáj. Amikor a gonoszságról gondolkozunk, akkor azonban valami olyan bűn sejlik föl előttünk, amiben az elkövető örömét leli. Örömét leli abban, hogy a másiknak fájdalmat okoz, hogy a másiknak szenvedést okoz. Azonban tisztáznunk kell a Biblia szerint is azt, hogy mit jelent a gonoszság. A Biblia nem teljesen ezt érti ez alatt. A Biblia a gonoszságon azt érti, amikor valaki tudja, hogy mi az Isten előtti jó, mégis tudatosan ellene megy annak. Nem véletlen az, hogy ez az ördögnek a jellemvonása, a gonoszság. Ezért is nevezi őt a Szentírás gonosznak. Ez is egy neve az ördögnek, a gonosz. Az ördög tudja, hogy mi lenne a jó, mégis tudatosan ellene megy. Ez a gonoszság a Bibliában, testvérek, és ez a gonoszság valóban a bibliai értelemben is, hogy az ember tudja, hogy mit kívánna Isten. Tudja az ember, hogy az Isten törvénye mit írna nekem elő, én mégis ellene megyek annak. Ez egy ördögi dolog. Engedetlenségnek is nevezzük, de vannak olyan engedetlenségek, amelyek abból fakadnak, hogy az ember nem ismeri a törvényt. Van olyan, hogy valaki nem tud valamiről, megsért egy törvényt. Ez is engedetlenség. Azt mondja Isten, hogy azokkal szemben elnéző, akik nem ismerik az ő törvényét, azokkal türelmes Isten. De nem így van ez azokkal, akik ismerik az Isten törvényét, és mégis keresztül mennek rajta, és mégis megsértik azt. Miben állt Roboám gonoszsága? Mert mégiscsak azt mondja róla a Szentírás, hogy így olvastam innen a 14. versből, hogy ő gonoszságot követett el, gonoszságot cselekedett. Azt olvassuk, nem kereste álhatatos szívvel az Urat. Na ez az, amit mi a mi saját elképzeléseink szerint nem szoktunk gonoszságnak nevezni. Ha valaki nem keresi álhatatos szívvel az Urat. Hát azt mondjuk, ez az ő döntése. Hát ő most nem akar vallásos életet élni, nem akar hívő életet élni, hát ez az ő döntése. De testvérek, értsük meg azt, amiről itt a Szentírás beszél, hogy ezt nevezi gonoszságnak, ebben állt Roboám gonoszsága, hogy ő nem kereste álhatatos szívvel az Urat. Mert az Urat álhatatos szívvel kell keresni. A szív, ami lényünknek a lényege, ami életünknek a középpontja, ami szívünk, testvérek. Isten, amikor bennünket arra hív, hogy kövessük őt, hogy legyünk az ő gyermekeivé, akkor a mi szívünket kéri. Nem csak azt kéri tőlünk, hogy adjunk neki pénzt, adjunk neki egy kicsit az időnkből, Istennek nagyobbak az igényei. Isten az életünket, a szívünket kéri. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, Isten nem elégszik meg kevesebben. És csak azok nevezhetik és gondolhatják magukat az Urat követő embereknek, keresztjéneknek, hívőknek, akik a szívüket odaadták az Úrnak, akik az életük középpontjába állították Istent, akiknek ez mindent meghatároz az életében. Mit mond itt? Minden egyes szó fontos. Nem kereste álhatatos szívvel az Urat. Róboám gonoszsága abban állott, hogy nem volt álhatatos Isten előtt. Pont arról olvastunk itt a 12. fejezetben, hogy kereste ő az Urat, mert amikor följött Sisák fáraó Egyiptomból, és azokat a megerősített városokat, amiket még Salamon megerősített, mind elfoglalta, katonai helyőrségek voltak, és felsorakozott Sisák serege Jeruzsálem alatt, akkor megjelent Semajá próféta, és ugye azt olvastuk, hogy elmondta Roboámnak azt, hogy ti elhagytatok engem, ezt üzeni az Úr, azért én Sisák kezébe adlak benneteket. És akkor mi történt? Azt történt, hogy Roboám megalázta magát Izrael vezéreivel együtt, és azt mondták, igaz az Úr. Keresték ők az Urat. Amikor a próféta emlékeztette őket, akkor rögtön tudták azt, hogy mi a baj. De mit mond itt az összegzésben a krónikás? Azt mondja, hogy nem kereste álhatatos szívvel az Urat. Az álhatatosság kitartást és következetességet jelent. Itt ebben az értelemben Isten rendjének a követésében. Álhatatos szívvel keresni az Urat, az azt jelenti, hogy kitartóan és következetesen ragaszkodni Isten rendjéhez. Kutatni, keresni, felfedezni, hogy mit kíván Isten tőlem, és napról napra arra engedelmesen odaszánni magamat. Tulajdonképpen ez az áldás feltétele. Megmaradni az engedelmesség által Isten szeretetében. Isten szeretetének a fénysugarában. Mert valahogy az Isten szeretetét, ha ábrázolni szeretném, akkor azt mondanám, nem biztos, hogy mindenki látja, hogy most ide vetődik az ablakon keresztül egy fény sugár az Úr asztalára. Persze, van itt általánosságban is világos, de ide vetődik egy fény sugár. És ha én azt akarom, hogy az Isten szeretetének a melege, fénye engem átjárjon, akkor nekem oda kell mennem erre a fény sugárra. Kapok belőle itt is, valamit kapok belőle. De ha azt akarom, hogy az Isten áldó közösségében legyek, akkor az Isten szeretetének a fénysugarába kell beleállnom. Máshogy ebben nem tudunk beleállni, értsük meg testvérek, csak hogyha engedünk Istennek. Az ember következetesen enged Istennek. Ha most odaállnék ebbe a fénysugárba, akkor tudják a testvérek, a nap járása miatt 10 perc múlva ez a fénysugár már máshol lenne és elmenne rólam, akkor ha benne akarnék maradni, akkor lépnem kellene, mozognom kellene azért, hogy benne maradhassak ebbe a fénysugárba. Testvérek, Isten szeretete minden emberre ráragyog valamilyen módon. Mindannyian élvezzük az ő általános szeretetét, de áldó közösségben lenni Istennel azt jelenti, hogy az engedelmesség által Jézus Krisztus nyomdokain lépve ott maradok az úton, hogy az Istennel harmonikus, igaz kapcsolatban lehessek, engednem kell Istennek, nem a magam útját kell járni, hanem a Krisztus útját kell járnom, és akkor az Isten áldó sugara az rám esik. Akkor van békességem, akkor van örömöm, akkor tudok helyesen szeretni. Azt olvassuk Roboámról, hogy nem volt álhatatos, amikor az Urat kereste. Amikor fölvonult Sisák hadserege, akkor beállt ebbe a fénysugárba. Azt mondta, igaz az Úr. De csak akkor történt ez meg, amikor bajba jutott. Nem volt állhatatos a szíve. A 11. fejezetre, ha visszalapozunk, a 17. versben azt olvassuk róla, hogy 3 évig járt Dávid és Salamon útján. 3 évig. Az uralkodása kezdetén úgy tűnt, hogy ugyanazon az úton jár, magyarán Istent a megfelelő helyen tiszteli. De 3 év múlva megváltoztak a dolgok. Ahogy a királysága megszilárdult, megerősödött, és elhagyta az Úr törvényét. Ugye ezt olvastuk a 12. fejezet első versében. Ahogy elfogadottá lett Izrael előtt, ilyen hatalmas emberek után, mint Dávid és Salamon, nem volt ez egyszerű történet, főleg nem úgy, hogy ketté szakadt az ország. Amikor megerősödött, akkor elhagyta az Úr törvényét. Voltak ennek kézzel fogható jelei, hogy Robám hajlik erre, hogy az Isten törvényét elhagyja. Már amikor király lett és engedményeket kért tőle a népe, azt mondván, hogy apád igen erősen adóztatott bennünket, és mi azt kérjük tőled, hogy most már csak fenn kell tartani azt a szépséget, azt az értéket, amit apád épített. Engedj az adóinkból. Akkor azt olvassuk, hogy Roboám elment, megkérdezte apja tanácsadóit, akik mit mondtak neki. Azt mondták neki, Roboám, engedj a nép kérésének, és a halálodig szeretni fognak. Tedd meg ezt a gesztust a népednek, és mindig hűségesek lesznek te hozzád. De Roboámnak valahogy nem tetszett ez a tanács, megkérdezte a baráti kört is, a fiatalokat. Azok meg azt mondták neki, Roboám, ha most engedsz a népnek, holnap előjönnek egy újabb kéréssel, aztán holnap után egy másikkal, és soha nem lesz vége. Roboám, mondd meg a népnek azt, hogy te még inkább fogod őket adóztatni. Legyél kemény fiú! Mutasd meg azt, hogy nem engedsz a 21-ből. Hát Roboám, ahelyett, hogy apja bölcs tanácsadóira hallgatott volna, hiszen az apja mégiscsak bölcsességgel volt megáldva, neki is voltak azonban tanácsadói. Mit csinált Roboám? Hallgatott a fiatalokra, és aztán emiatt ketté szakadt az ország. Ahelyett, hogy engedett volna Isten törvényének, ahelyett, hogy engedett volna annak, hogy tisztelettel meghallgatja, megfogadja azt, amit számára azok a vének elmondtak, ragaszkodott a maga eszéhez, a maga bölcsességéhez, és ez egy óriási tragédiát okozott. De hogy elhagyta az Úr törvényét, abban is nyilvánvaló, amiről olvasunk ebben a fejezetben, hogy Roboám sok feleséget szerzett. Azt olvassuk róla, hogy 18 felesége volt, 60 másodrangú felesége. 28 fiúgyermeke volt, és 60 leánygyermeke volt. Testvérek, nem attól kell itt elsőrenden megrettenni, hogy ez milyen szexuális intenzitást jelentett egy férfi meg azoknak a feleségeknek az életében. Hajlamosak vagyunk, hogy akkor rögtön ezen jár az agyunk, hogy hogy lehet együtt élni 18 felesége meg 60 másodrangú felesége. Itt a történetnek a mélysége és ennek a leírásnak a mélysége és a tragikuma nem ebben van, hanem abban van, hogy Isten a házasságot úgy szerezte meg, hogy egy férfinek legyen egy felesége. Ez az Isten törvénye. Azt mondja Isten, hogy lesznek ketten egy testé. Nem azt mondja, hogy 28-an lesznek egy testé, meg 88-an lesznek egy testé, hanem azt mondja, hogy elhagyja az ifjú az ő apját és anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Amikor Isten megteremtette Ádámot, azt mondta, nem jó az embernek egyedül. És a teremtés történt, leírja nekünk azt, hogy teremtett neki egy feleséget. Nem mindjárt 20-at, hanem egyet. Roboám nem vett. Hízelget neki ez a dolog. Sok feleség, sok élvezet, sok gyerek. Roboám ellene ment annak, amit nyilvánvalóan tudott. Az ember újra meg újra kísértésbe esik. Amikor Sisák fáraó ellene jött, megijedt és megalázta magát, oda menekült Isten szeretetének a fénysugarába, mert mit mondott? Azt mondta, hogy igaz az Úr. Nem tudta, hogy mi fog történni, de tudta, hogy óriási bajban van. És azt mondta, hogy tudom, hogy Isten igaz módon cselekszik. Magyarán Roboám megértette, hogy Isten büntet most meg engem, és nem vitatkozott Istennel. Nem kezdte el bizonygatni Istennek, hogy de az apámnak még több felesége volt. Meg még több ágyasa volt. Nem kezdett el magyarázkodni Isten előtt, hanem mit mondott? Oda ment és azt mondta, igaz az Úr. Igaz az Úr. Igazat adok Istennek. Ilyen könnyű oda kerülni az Isten szeretetének a fénysugarába, testvérek, hogy az ember azt mondja, hogy igaz az Úr. Mit mondott az ördög, amikor ebből a szeretet sugárból kicsalta az embert? Mi hangzott az édenkertben? Azt mondta az ördög, hogy nem úgy van, ahogy az Isten mondja. Ne adjatok igazat az Istennek. És az ember már ki is lépett az Isten szeretetének közvetlen sugarából. Visszakerülni, hogy lehet ide? Hogy az ember azt mondja, hogy igazat adok Istennek. Nem vitázok vele. Nem bizonygatom a magam jóságát. Roboám tudta, hogy kerülhet vissza Isten kegyelmességébe. Most tudta, hogy bajba volt. Az élete megmenekült, de Isten úgy rendelte, hogy meg kell tudnia, hogy mit jelent földi királyokat szolgálni Isten helyett. Roboám, te nem akartál engem szolgálni, nem akartál engem engedelmeskedni. Most meg fogod tudni, hogy mit jelent egy fáraónak engedelmeskedni. Mit jelent leigázottnak lenni? Mit jelent hadisarcot fizetni? Azért fontos mindez, és azért járjuk ezt ennyire körül, testvérek, mert mit mond a Szentírás Roboámról, akinek a kezéből mindenki csúszott egy pillanat alatt? Azt mondja a Szentírás, gonoszságot cselekedett, mert nem kereste álhatatos szívvel az Urat. Tehát Istennel szembeni gonoszság az álhatatlan szív is. Az álhatatlan szív is. Aki ismeri, tudná is tenni, de mégsem teszi. Aki csak időszakosan oda-oda dobja magát Isten szeretetének, kegyelmének a fénysugarába, de amikor eltelnek a 3 évek, akkor elfelejtkezik az Úrról, és megy a maga útján. Azt mondja Isten igéje, hogy ez gonoszság Istennel szemben. És a gonoszság a veszedelembe visz, és a veszedelembe vezet mindig. Testvérek, Istennel ezt a játékot nem lehet játszani büntetlenül, hogy én olykor belépek az ő szeretetének és a kegyelmének a sugarába, és azt mondom, hogy jó, igazad van, aztán utána meg megyek a magam dolgára. Szeretnélek benneteket inteni, figyelmeztetni arra, hogy ne tegyétek ezt, és ne tegyük ezt. Mikor szoktunk így oda lépni abba a fénysugárba, amikor bajba vagyunk? Pont olyanok vagyunk, mint amilyen ez a király Roboám volt. A legtöbbször az emberek ezt teszik, hogy amikor bajba kerülnek, akkor oda lépnek, és azt mondják esetleg, na igaza van az Istennek. De aztán elmúlik a veszedelem, és az ember keresi a maga útjait, és elkezd Istenről elfelejtkezni. Aki ismeri, tudná is tenni, de mégsem teszi, az a veszedelem felé tart. És ez előbb-utóbb oda vezethet az ember életébe, hogy már nem találja meg azt a fénysugarat. Már nem találja meg végül azt a fénysugarat. Oda vezet, hogy az ördög elhiteti egy idő után az emberrel azt, hogy most már hiába mész. Most már hiába keresed. Mert aki kibe járkál az Isten szeretetébe, az vegye tudomásul, hogy előbb-utóbb az ördög azt fogja neki mondani, hogy most már ne menjél. Most már ne menjél, már nincs értelme. Téged már az Isten se szeret. Mit tudna az Isten egy ilyen emberrel kezdeni? De sokan kerülnek végül ezért az Isten szeretetének a fénysugarából nagyon távolra. Isten kegyelme ránk ragyog, testvérek, újból és újból. Minden Isten tiszteleten hiszem azt, hogy fölragyog előttünk az Isten kegyelme, és bárcsak látnánk meg most Roboán példájából azt, hogy Isten nem szereti azokat, akik nem álhatatos szívvel keresik őt, és egy veszedelmes úton járnak azok, akik nem álhatatos szívvel törekednek Isten felé. Az Úr melletti álhatatosság, mert erre is van példa a Szentírásban, és erről szólok most végül, az mindig a dicsőségbe vezet. És pontosan ezért hívlak benneteket arra, hogy legyünk álhatatosak szívünk szerint Isten törvénye és rendje mellett. Mert ez a dicsőségbe vezet. Nem az emberi dicsőségbe. Mert az emberi dicsőséget el fogják velünk együtt temetni. Minden dicsőségünket. Nagyon beszédes volt az a régi világban, hogy híres emberek előtt vitték a koporsójuk előtt, vagy utána kitüntetéseiket, aztán eltemették velük együtt. Hát az övé, ő kapta, ment a föld alá az egész dicsőség. Testvérek, Isten ennél nagyobb dicsőségbe vezeti azokat, amely dicsőség nem elmúlik, hanem éppen kiteljesedik az engedelmes emberek életében. Mi erre nekünk a bizonyítékunk és a biztosítékunk? Maga, ami Urunk Jézus Krisztus. Olyan szépen áll előttünk Jézus Krisztusnak a hűsége, aki nem csak ismerte, hogy mi az Atya akarata, hanem tudatosan is cselekedte. Ne mondjuk azt, hogy Jézusnak ez könnyű volt. Ne gondoljuk azt, hogy persze Jézus mégiscsak Isten fia volt, neki ez nem volt küzdelem az életébe. Bezzeg itt vagyunk mi emberek, bűnös emberek. Mert a Biblia nyilvánvalóvá teszi nekünk azt, hogy Jézus Krisztus tudatosan engedelmeskedett az Atyának, ugyanolyan döntéseket hozott, mint amely döntésekre bennünket is hív és vezet. Olyan szépen foglalja ezt össze a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének az első két verse, amit ismertek. De most hadd olvassam föl, mert ide vág, és beszél nekünk Jézus Krisztusról, és beszél önmagukról. Mit mond? Ezért tehát mi is, mi hívők, akik egyszer beálltunk oda az Isten szeretetének a fénysugarába, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden reánk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának jobbjára ült. Azt mondja el nekünk a zsidókhoz írt levél írója, testvérek, hogy mi, akik az új szövetségben élünk, mi sok testvére fölnézhetünk, akik álhatatos szívvel követték az Urat. Tegyük le mi is a mi terheinket, és a bennünket megkörnyékező bűnt, kísértést, hogy ki elhagyjuk az Úr szeretetét, azt mondja, álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Azt a pályát, ahol Krisztus szeretetének fénysugara esik. Azt mondja, mi motiváljon bennünket ebben? Hogy mi hűségesek és engedelmesek legyünk Istennek? Azt mondja, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Nézzünk fel Jézusra, az új Ádámra. Az első Ádám elbukott engedetlenségben. Az új Ádám, az igazi Ádám, az örök Ádám pedig az engedelmesség által megmutatja nekünk azt, hogy milyennek a jutalma. Mit mond Jézusról? Aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet. Mi volt a Jézus előtt levő öröm? Hát az az öröm az lett volna, hogy vonult be Jeruzsálembe, és mit kiabáltak az emberek? Azt mondták, Hozsanna, itt a király, itt a király. Jézus azonban a gyalázattal nem törődve, hogy tudnélik, nem vállalja a királyságot, mert Istenhez, az atyához akar hű maradni, vállalta a keresztet, és milyen jó, hogy nem itt van a pont, hanem hogy folytatódik, az Isten trónjának jobbjára ült. Testvérek, ha Jézus Jeruzsálembe vállalja a királyságot, akkor lehet, hogy lett volna Jeruzsálemnek egy újabb királya, egy forradalmár, aki elbukik, akit a római birodalom megesz villás reggelire, és aztán vége mindennek, Jézus dicsőségének. De mit olvasunk itt? Ő az atyához való hűséget választotta, ez a gyalázattal és a kereszttel járt, de végül hova vezetett? Az atya trónjának jobbjára ült. Az örök dicsőségbe vezetett. Az igaz Isten félő előtt ez az örök dicsőség a valami. Előttünk ez a valami. Nekünk ez az, ami az életünket megboldogítja, testvérek. Nem a Földnek a dicsősége, mert az el fog múlni. Elporlad velünk együtt. Tegnap is más volt a dicsőség, meg ma is. De az Isten dicsősége, az Isten trónjának a környezetében lenni, testvérek, na az a valami, az az örökké tartó dicsőség. Nézzünk fel Jézus Krisztusra. A gonosz és álhatatlan szív az a veszedelembe vezet. Az álhatatosság Krisztus mellett az meg az örök dicsőségbe vezet. Isten ma Roboám példáján keresztül arra emlékeztet bennünket, hogy mindaz a sok ajándék, amivel megajándékozott bennünket, könnyen kifolyhat a kezünkből, és könnyen semmivé válhat. Ha mi Isten nem vesszük komolyan, és a mi szívünket nem adjuk teljessége oda neki. Vizsgáljuk meg az életünket, testvéreim, mi az, amit tudunk, mi az, amit már ismerünk, de amit nem akarunk cselekedni. Veszélyes dolog. Veszélyes dolog. Adja az Úr nekünk, hogy Krisztus példáján megelevenedve ezen a héten is engedelmességben járhassunk. Amen. Gyertek, testvérek, most fennállva a 424. dicséretünket keressük ki és énekeljük, a 424. számú dicséretünknek az első és a hatodik, azaz utolsó versét. 424. dicséretünk első verse így kezdődik, ó, mely boldog az oly ember éltében.
Éltében,
helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, dicsőítünk és hálás szívvel magasztalunk téged, ha már reánk vetődött a te szeretetednek fénysugara. Tudjuk, hogy ez nem más, mint a te fiad, az Úr Jézus Krisztus, akivel az evangélium által léphetünk kapcsolatba. Köszönjük te neked, ha már értjük az ő földre jövetelének titkát. És köszönjük te neked, ha már értjük azt is, hogy ő érette és ő benne vagy irgalmas és kegyelmes hozzánk. Még inkább köszönjük, ha már azt is megértettük, hogy ő az út, amit nekünk járnunk kell, és az ő példája számunkra is megerősítő példa. Kérünk, segítsél meg bennünket, hogy hűek maradhassunk te hozzád, ahogyan ő is hű te hozzád. Segíts, hogy ahogyan ő tanult az engedelmességből, úgy mi is megtanulhassuk az engedelmességet, a hozzád való hűséget. Kérünk téged, bocsáss meg nekünk azt, hogy olyan sokszor hagyjuk el a te szeretetedet, az Úr Jézus Krisztust engedetlenségeinkben. Bocsáss meg, hogy mi is csak időszakokra tudunk hűségesek lenni te hozzád. Bocsáss meg nekünk azt, hogy bennünket is sokszor vonz ennek a világnak mindenféle múló dicsősége, amelyeket olykor többre értékelünk te náladnál. Köszönjük, hogy szeretettel intesz most bennünket, és figyelmeztetsz, hogy az örök dicsőségbe csak Jézus Krisztus útján juthatunk. Légy segítségül ezért, hogy megtagadhassunk minden olyan bűnt, kísértést, amely bennünket tőled elragadna, főleg amelyekről tudjuk, hogy nem leled abban örömödet. Úrunk, adj nekünk erre erőt, odaszállást, és vedd a kezedbe a mi szívünket, hogy egész életünk a tiéd lehessen. Kérünk téged így, hogy áld meg a mi közösségünket is, és segíts bennünket, hogy dicsőségedet ragyoghassuk szerte engedelmes életünkkel. Kérünk téged a gyülekezet minden tagjáért, különösen azokért, akik a bűn kísértésével küzdenek, állj melléjük, erősíts meg őket. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akiket elővett az ördög, és akiket sokféle gonoszságra csábít. Emlékeztesd őket, akár általunk is arra, hogy a te szeretetedből kilépni igen veszélyes. Kérünk téged gyermekeinkért, fiataljainkért, akik új évet kezdenek az iskolában, állj melléjük, erősíts meg őket, és segíts, hogy az alkalmas időt, amelyet adtál nekik, bölcsen és jól tudják kihasználni. Kérünk mindazokért, a nevelőkért, pedagógusokért, akik őket oktatják, adj a szívükbe türelmet, szeretetet, igaz vágyakozást és odaszánást arra, hogy az ismeretet bölcsen tudják átadni az ifjabb generációnak. Kérünk téged, Urunk, betegeinkért, ha lehetséges az ő gyógyulásuk, hisszük, hogy általad lehetséges. Ha mégis betegségben hagyod őket, emlékeztesd, hogy a te szereteted el nem múlik azoktól, akik téged szeretnek. Kérünk, Urunk, gyászolókért, megkeseredett emberekért, akik vesztesnek érzik magukat, vigasztald meg őket. Kérünk a mi egész népünkért, országunkért, jövőnkért, Urunk, azért, hogy taníts bennünket arra, hogy újból és újból hozzád igazgassuk a mi útjainkat, és hozzád vezessünk másokat, hogy boldog és szép napokat láthassunk. Légy ebben nekünk segítségül. Amen.